Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Ma este 7:30 a Zeneakadémián az ukrajnai civil áldozatokra emlékező koncertet ad a Szent Efrém férfikar. A két félidős hangversenyen többek között felhangzik a kar egyik tagja, a kárpátaljai születésű Pap Viktor, erre az alkalomra írt kompozíciója, a Requiem, ukrán és latin nyelven. Valamint Liszt Ferenc ritkán hallható férfikari requiemi, amit két gyermeke és édesanyja elvesztése után írt a mester, Pap Viktorral Somodi Evelin beszélgetett.
Szeretném, ha egy kicsit az első műről beszélnénk, hiszen ez kötődik a nevedhez, az ukrán Requiemről van szó. Ugye korábban több feldolgozást is készítettél már a Szent Efrém férfikarnak, és ez az ukrán Requiem is a te nevedhez fűződik. Elmondanád, hogy hogyan állítottad össze ezt a művet?
Tulajdonképpen a hagyományos latin gyászmise, azaz a Requiem felépítéséhez ragaszkodtam, tehát a hagyományos latin nyelvű tételeket vettem alapul is, és azoknak a szövegeit szó szerinti ukrán fordításban alkalmaztam, váltakozva valahol meghagyván az eredeti latin szöveget, valahol pedig az ukrán szó szerinti fordítást, és azt gondolom, hogy ez egy teljesen a Szent Efrém férfikarnak írt mű, a jelenlegi tagságnak a zeneiségére és összeszokottságára, hangzására. A mű tulajdonképpen teljesen átadja azt a nyugati zenei hagyományt, hiszen a Requiem az egy katolikus, az római katolikus mise, ami a Ukrajnában ugye nagyon kevesen vannak katolikusok. Vannak görög katolikusok, de a görög katolikusságban nincsen Requiem. És ezért ez egy ilyen ellentmondás, hogy egy ukrán Requiem, hogy az ukrán szöveg, ami szertartásban sose jelenik meg Ukrajnában, az itt most megjelenik egy vegyített nyugati és keleti zenei hagyományokból összeállított műben.
Itt a Magyarországhoz köthető régiók sok nyelvén énekelt már a férfikar, akkor jól értelmezem, hogy ezt a konkrét művet akkor csak ukránul és latinul éneklik, és akkor majd a Liszt mű pedig magyar nyelvű lesz? Kérdezem ezt is egyúttal.
Nem, a Liszt mű teljesen latinul lesz. Pontosabban javítanék annyit, hogy van egy nagyon kis részlet, az a Kyrie eleison, amit ugye az összes latin nyelvű misében ugyanúgy meghagyták az eredeti görög szöveget, tehát a Kyrie eleison, Christe eleison, az görögül van, és ez egy hagyomány, hogy az egyház zenében a latin nevű, tehát a katolikus misékben mindenhol ez görögül éneklik, ez csak az egyik tétel. A Liszt Requiem latin nyelvű, és az ukrán Requiem pedig latin és ukrán nyelvű. Tehát ilyen módon összekapcsolódik, sőt azt is mondhatnám, hogy nem véletlenül Liszt Requiemjét választottuk. Egyrészt ez az egyik kedvenc ilyen Requiemünk, amit férfikarra írtak, és személyes kedvencem is, és részben azt is lehetne mondani, hogy Liszt Requiemje ihlette az ukrán Requiemet. Úgyhogy tulajdonképpen a magyar szöveg az itt nem jelenik meg, az egy helyen jelenik meg a koncert legelején, az pedig a görögkatolikus panahida, ami ennek az analóg szertartása, a görögkatolikus gyász szertartás, az a panahida, és abban jelenik meg majd a magyar szöveg, ami tartalmilag teljesen más, mint a latin Requiem szövege.
Tudnál idézni esetleg ilyen latin részleteket az ukrán Requiemből, ami hát nyilván világos, hogy gyászmiséről beszélünk, de pár sort esetleg latinul nem értőknek, hogy miről szól, milyen jellegű szövegekre számítsunk ezen a koncerten.
A Requiem szövege az egy középkori szöveg, és ezek részben vannak olyan tételek, amelyek az összes misében megjelennek, tehát ilyen a könyörgés része, ilyen a Sanctus, ilyen az Agnus Dei, tehát az a hiszem és az Isten báránya, és vannak olyan tételek, amelyek csak a Requiemben jelennek meg, ez pedig a Dies Irae tétel, vagy a Szekvencia más néven, és az Offertorium, ami teljesen, tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy drámai, szinte színpadi zene, nagyon szélsőséges a tartalma, nagyon szélsőséges zenéje is, ahogy Lisztnél is, úgy az ukrán Requiemben is, teljesen emberi. Azt mondanám, hogy rengeteg olyan szenvedély és érzés és kétség, könyörgés és félelem és remény van benne, ami nagyon színesé tudja tenni ezáltal a szöveget is, és az ehhez kapcsolódó zenét.
Még egy kicsit belekérdeznék, van esetleg egy olyan visszatérő sor, amit most el tudnám mondani a hallgatóknak, és egyúttal valamelyest elmagyarázni, hogy mit is jelent?
Olyan visszatérő sort nem mondanék, ami igazából jellemző a Requiemre. Sokkal inkább azt a gondolatot, ami szerintem aktuálisá teszi mégis ezt a nagyon középkori szöveget. És ez a gondolat az, hogy mégiscsak a Requiem az arról szól, hogy az ember siratja a halottait, és imádkozik azért, hogy nekik egy boldog életük legyen a mennyben. És azt gondolom, hogy mindez mellett ebben benne van egy olyan motivum is, hogy az ember ugyanakkor magáért is könyörög. És azért könyörög, hogy aztán egyszer tudja, hogy ő is meg fog halni. És eljön az a pillanat, amikor ő kerül ebbe a helyzetbe, és nagyon reméli, hogy ő is bekerül ebbe a kiválasztottak helyébe, ahol az örök világosságban maradhat tovább. És egy kicsit ilyen a mai viszonyunk nekünk, európaiaknak és a világ nagy részének ahhoz, ami most Ukrajnában történik. Nagyon együttérzünk velük, és titkon mindenki azt reméli, és arra gondol, hogy ugye sose nem fog történni ez velünk. Ugye ez minket nem fog érinteni. És ez a párhuzam az Ukrajnában történő dolgokkal és a középkori latin szöveggel, ami a halál témáját és az azutáni lét kérdését veti föl, ez most egy erős párhuzam.
Nagyon szép gondolatokat szedtél össze, még lezárásképp mindenképp beszéljünk az est közreműködőiről, bár a Szent Efrém férfi kórus már önmagában nagyon megindító és egyedi hangzásra képes, úgymond. Kik azok, akik zeneileg itt közreműködnek még?
Elsősorban ezen a koncerten ugye a Szent Efrém férfi kar az első fél időben csak önmagában fog énekelni. Ez az első fél idő az abszolút a cappella, tehát abban nincsen semmilyen hangszer. A Liszt Requiem, ami a második fél idő teljes egészét fogja kitenni, abban közreműködik majd Horváth Márton Levente orgonán, és egy részhúzós kamara együttes, valamint Tóth Benedek fog timpanizni, azaz üsdobolni a koncerten. Ezek a közreműködők lesznek. Ugye Liszt ezt nagyon érdekes módon írta bele a saját requiemjébe, hogy az orgonán kívül két tételben megjelenik egy részhúzós kvartett és egy timpani.
Gasztró.
Az idén 15 éves Buda Beats Records egy rendhagyó zenés gasztronómiai utazásra hív titeket a Pingrumbára oly jellemző határokon átívelő organikus és egzotikus ízvilág párosul a szelektorok 4x1 órás szettjével. A Buda Beats kiadó művészei Kobza Bajk és Zimon Péter és vezetői DJ Gandarva és Fon Jodi speciális zenei összeállítással készülnek, hatások, gyökerek és kalandozások várhatók a legmerészebb értelemben, nem a megszokott vacsora zene kategóriában. Asztalt érdemes előre foglalni ma estére a Pingrumbába, a belépés ingyenes. Michelin ajánlása rendelkező éttermek is részt vesznek az idei tavaszi országos étterem héten, amelyen több mint 150 vendéglő kínálja majd specialitásait március 9-e és 19-e között. Idén először 11 napon át tart majd a program, amelyre országszerte 151 étterem várja fixáru menüsorokkal azokat, akik asztalt foglalnak a rendezvényre. A vendéglőkbe a program honlapján lehet előzetesen korlátozott számban jelentkezni. Mint a közleményben kiemelik, a tavaszi rendezvény újdonsága, hogy több a Michelin Guide francia étterem kalauz által ajánlott, illetve Bib gourméi minősítése rendelkező étterem is ott lesz a résztvevők között. Ilyen például az egyeki rókusfalvi fogadó, a balatonszemesi kis tücsök, a két helyi lokál 47, az egri macok bisztró, a miskolci avalon és a végállomás bisztró. Az 1997 óta létező Bib Gourmand minősítést azzal a céllal hozta létre a Michelin kalahúz, hogy az éttermeket ár-érték szerint rangsorolják. Az országos étterem hét több mint 10 éve várja tavasszal és ősszel azokat, akik megkóstolnák az ország legjobb éttermeinek legfrissebb kínálatát, megismernék konyháikat és a gasztronómiai trendeket. A résztvevő éttermek kifejezetten a rendezvényre állítják össze válogatott alapanyagokra épülő, gondosan megkomponált, gyakran különleges alapanyagokat is feldolgozó háromfogásos menüsoraikat, amelyeket egyedi fix áron kínálnak. A vendéglátóhelyek évek óta három kategóriában mutatkoznak be, idén a top kategóriában 6000, a prémium kategóriában 8000 forinttól, az exkluzív besorolású értelmekben pedig 10000 forinttól kínálják a menüsorokat szervizdíjjal együtt. Amennyiben valaki az adott étterem még szélesebb választékát szeretné megismerni, azt egy szintén az eseményre szabott, kedvező, kiegészítő felár ellenében teheti meg.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A 40 pluszos Márta, feleség, anyuka, barátnő, kertész, szakácsnő egyszerre gondját viseli az apjának, ha szükséges, segít a testvérének, és persze még munkahelye is van. meg titkai is vannak. Történetét úgy ismerjük meg, hogy ő meséli el férjének, annak a férfinak, akivel évtizedek óta együtt él. Márta és a hozzá nagyon hasonló életet élő nők szinte láthatatlanul tartják össze a családjukat, elsimítják a konfliktusokat, és fel sem merül bennük, hogy ez a helyzet megfelele. Így volt ez a bibliai időkben is. Márta gondoskodott a testvéreiről, Máriáról és Lázárról, és helytállt, amikor Jézust és tanítványait kellett elszállásolni, megvendégelni. Pedig talán szívesebben ült volna a többiekkel, és Jézus tanításait hallgatta volna. Mészöly Ágnes regénye a Márta evangéliuma, hogy mi mindenre mutat rá a két Márta párhuzamba állításával. Erről kérdezem először.
Nekem a jó barátnőimnek a 60%-a az Márta volt, de tényleg. Tehát, hogy mintha így piszkált volna az élet, hogy nekem ezzel valami dolgom van. Nagyjából azt látod, hogy ahhoz, hogy az élet így menjen, ahhoz kellenek azok az emberek, akik csinálják a háttérmunkát. És ezek az emberek általában ezek a nők, akiket így nem is nagyon szoktunk észrevenni, és nem is vesszük észre, hogy már foglalkoznak a szüleikkel, még foglalkoznak a gyerekeikkel, még azért próbálnak nők is lenni, mert még nem adták fel teljesen a reményt, hogy a nőiségüket is megéljék, ha eddig nem élték meg, akkor megtalálják azt, hogy ezt hogyan lehet mégis. De már azért nem sok reményt fűznek a dolgokhoz. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kor meg problematika.
Kihagytad a férjet, hogy is zömmel alárendelik a férj karrierjének,
tehát valahogy úgy, még ha ez nincs is kimondva, hogy akkor neked most alá kell rendelned a karrieredet az én karrieremnek, azért így alakulnak a dolgok. Oké, akkor persze, te maradsz otthon a gyerekkel, te esel ki a munkából, én keresem a több pénzt, és ezek nem feltétlenül ilyen rossz szándékkal kitervelt csapdák, hanem egyszerűen ezek olyan csapdák, amik úgy felállítódnak maguktól szinte, és az ember aztán utána 10-15 év múlva egyszer csak azt látja, hogy oké, akkor most hol is vagyok én ebben az egészben. Hát így erről szerettem volna írni.
A te főhősöd, ővel épp ebben a helyzetben találkozunk, amikor elkezd gondolkodni azon, hogy akkor most hol vesztem én el ebben. És hát nem is saját maga kezd el gondolkodni, mert benne van egy verkliben, csinálja, foglalkozik a demens apjával, dolgozik egy olyan helyen, amit nem szeret.
Szerintem például az egyik legfontosabb szorítása ennek a főhősnek, hogy van egy olyan érzés, hogy neki nem is kéne panaszkodnia. Mert azért igazából neki nem olyan nagyon rossz. Van egy olyan férje, aki lehetne figyelmes, lehetne valamivel jobb fej is, de nem olyan nagyon rossz fej. Van egy olyan munkája, ami lehetne sokkal jobb is, de nem olyan nagy. Tehát sehol sem olyan nagyon rossz, és szerintem sokan vagyunk egyébként ebben a helyzetben, hogy nem olyan nagyon rossz, de azért lehetne jobb is. És ehhez a mártasághoz szerintem az is hozzátartozik, hogy nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy a mi problémáink nem validak, ennél sokkal nagyobb problémák is vannak, és én csak maradjak csendben és tegyem a dolgomat.
Elég hamar eljut odáig az olvasó és mind a két Mártát figyelve, hogy elkezd azon gondolkodni, hogy ezek a nők mennyire felelősek azért, hogy ebben a státuszban vannak. Ők maguk, tehát hogy ők kértek-e segítséget, hogy gondolkodtak-e korábban azon, hogy átadhatnák a terheket másoknak.
Én egyébként is abszolút az életünkért való személyes felelősség híve vagyok, tehát én azt gondolom, hogy tehet. Uh-huh. Persze, hogy tehet. Az már a másik, hogy ezt tanulta, tehát, hogy nagyon sokszor ezek olyan viselkedés minták, amik a 2000 év alatt alakultak ki, vagy a nem tudom, sok ezer év alatt alakultak ki, és anyák adják lányoknak, és lányok adják tovább az ő leányaiknak, tehát, hogy ez így generációról generációra megy tovább ez a dolog, de attól függetlenül természetesen tehetünk róla, és senki nem fog más helyettünk változtatni, tehát nekünk kell odaállni és megkérdezni, hogy esetleg megcsinálná-e valaki más ezt a vacsorát.
A Jézus korabeli Márta az apjától megörökölt egy feladatot. Tehát férfiként áll helyt ő a családban. Lázár a testvére, ő beteges.
Igen, és ebből a szempontból ő egyébként szerintem egy nagyon-nagyon különleges szereplő a bibliai Márta. Gondoljunk bele, hogy itt van egy ilyen nagyon fontos történet, ami az emberiséget ilyen elképesztő módon meghatározta az utóbbi 2000 évben, és ebben a történetben hány férfi szereplő van nevesítve, és hány nőszereplő van nevesítve. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy én szeretnék egy kicsit ilyen női aspektusból írni erről az egészről, de mégis az a női szereplő, akit én választottam, ez egy ilyen férfi pozícióban van, tehát, hogy az a felelősség, ami rá, mint legidősebb nővérre ráhárult, az őt kiemeli a korabeli nők közül. Természetesen azt nem szabad elfelejteni, hogy ez fikció. Ez a Márta az én fejemben lakik. Nagyon sok olyan jelenet van, ami egy-egyben olvasható egy vagy több helyen a hivatalos újszövetségben, de persze olyanok is vannak, amik nem olvashatók. Illetve, hogy arra próbáltam figyelni, hogy azok a jelenetek, amiben Jézus bármilyen szinten részt vesz, azok úgymond hitelesek vagy kanonizáltak legyenek, ahol nem vesz részt, azok már a szerző fantáziájának termékei.
Ugye látjuk őt a testvéréért aggódni, látjuk őt Máriáért is aggódni, hogy túl közel kerül Jézushoz, vajon annak milyen következménye lehet. Talán megérinti a szerelem, vagy legalábbis van egyfajta vonzalom és aggódás is Júdás iránt. Szóval, hogy ezért ő egy nagyon-nagyon komplex szerepben látszik.
Nagyon megszerettem ezt a szereplőt. Egyébként a testvéreit is nagyon megszerettem. Tehát, hogy olyan izgalmas volt az ő hármasuk, tehát, hogy Mária, Márta és Lázár. És nagyon jó volt dolgozni ezzel a szöveggel, mert soha nem hittem volna, hogy 2000 évvel ezelőtti szereplőkhöz, 2000 évvel ezelőtti problémákhoz én ennyire közel tudok kerülni.
Hogyha maira visszatérünk, ugye van itt egy nagyon különös találkozás, ami lényegében ráébreszti a mai Mártát, hogy lehet, hogy másként is lehet élni. Ez az a pont, amikor az ember magától valószínűleg nem tenne föl kérdéseket, vagy nem történne semmi, hanem valami pöccintés, vagy billentés, vagy valami kell, hogy rájöjjön. És nem szeretném lelőni a poént, nem ezért kérdezem, hanem hogy ez törvényszerű, hogy kívülről jön ez a segítség.
Szerintem azért általában sajnos bele vagyunk ragadva abba, amit így mondhatunk ilyen langyos víznek, vagy pocsonyának, vagy a megszokott rossznak, vagy a megszokott nem olyan rossznak. Tehát, hogy úgy el vagyunk benne, és általában az emberek akkor szoktak változtatni, amikor valami megtolja őket. És akkor ez lehet egy pozitív megtolás, de lehet egy negatív is, tehát vagy egy tragédia, vagy egy olyan élethelyzet, amiben egyszerűen képtelenség már a jól begyakorolt módszerek szerint élni, vagy egy találkozás, vagy egy új szerelem, vagy bármit. De hogy akár pozitív, akár negatív, mindenképpen kell valami, ami ezt az egyenes vonalú, egyenletes mozgást így megváltoztatja. És hát én azt gondoltam, hogy ezzel a találkozással, akkor itt titokzatoskodjunk, tehát hogy ez a találkozás, én ezt egy jóvátételnek gondoltam, tehát hogy volt egy ilyen hátsó gondolatom, hogy azért lehet, hogy a létező vagy nem létező felsőbb hatalmak így átgondolták ezt az egész szituációt, ezt remélem, vagy ha nem, akkor most én átgondoltam helyettük. Most így belenyúltak egy másik Márta életében, és neki segítettek. Hanem is nagyon direkt módon, hogy kiszálljon ebből az egészből, vagy csak annyira legyen benne, amennyire szeretne.
Mészöly Ágnessel beszélgettünk Márta evangéliuma című remek regényéről, ami a Pré kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.